Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva a 98. Zsoltár első versét énekeljük el, majd foglaljunk helyet és folytassuk a második vers eléneklésével. Hallgassuk meg Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből a 4. fejezet első 8 versét.
Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk, a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a vasárnapot. Köszönjük neked, hogy jöhetünk a te házadba, hogy szólhat a te igéd, hogy a te szent lelked által formálod az életünket. Drága Istenem, olyan sokszor dicsekszünk a saját cselekedeteinkkel, azt hiszük, hogy mi értünk el valamit, pedig minden tőled van. Mindenünk tőled van. Te látod, Uram, hogy nincs mivel dicsekedjünk, csak azzal tudunk, hogy te valamiért a te végtelen szereteted által lejöttél a földre, és meghaltál ott a kereszten, hogy elvedd a bűneinket, és valamiért te kiválasztottál bennünket a te végtelen szeretetedből. Köszönjük neked, Uram, hogy te ezt megmutatod nekünk nap mint nap. Drága Istenem, add, hogy a te szerinted való igazságot és boldogságot tudjuk keresni. Azt a boldogságot, ami csak tőled jöhet, nem a világ által, mert te vagy, aki a bűneket megbocsátod. És te mutatod, hogy elszakadtunk tőled, de te helyreállítottad a kapcsolatunkat. Drága Istenem, te szóljon, add, hogy szóljon a te igéd, és add, hogy a szívünket formáld olyanra, hogy igazán boldogok lehessünk a te hited által. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Mikeás próféta könyve 7. fejezetének 19. verséből hirdetem. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Amen. A 312. dicséretünk 4. versét énekeljük el, a régi számozás szerint ez a 231-es számú énekünk. Istenünk igéjét a rómaiakhoz írt levél 3. fejezetéből olvasom, a 24. versből és a 25. vers első feléből. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Amen. Foglaljunk helyet. Ahogy korábban is elhangzott már, szeretném újra aláhúzni, hogy a rómaiakhoz írt levél Pál apostol talán legjobban megszerkesztett levele. Pontosan tudja, hogy mit akar elmondani, és ennek megfelelően vezeti végig a maga gondolatait. Az első három fejezetben Pál apostol a bűnről és az ítéletről beszélt. Az elején kimondta az ítéletet. Az ember bűnös és méltó az Isten haragjára. Miután kimondta ezt az ítéletet, a következő néhány fejezetben egy elképzelt beszélgetést folytat, én most így neveztem el őket magamban, a károgó kórussal. Mindig jönnek emberek, akik mindenféle kifogással állnak oda az apostol elé, hogy miért nincs igaza. Miért nem vagyok bűnös, miért nem lesz részem ítéletben, és Pál apostol, aki már nagyon sok emberrel beszélgetett és ismeri az emberi természetet, ezeket a kifogásokat szépen összeszedte. Megnevezte, kimondatta ezeket az ellenérveket, és utána mindig válaszolt rájuk. Miért nincs igazad? Miért áll még fenn mindig a tézis, hogy te bűnös vagy, és az Isten haragjára méltó? A harmadik fejezetnek a végén egy ilyen KO-val ki is ütötte Pál úgymond az ellenfeleit, egy hosszas idézettel az Ószövetségből, amely kétséget kizáróan elmondta, hogy mindannyian elhajlottunk, valamennyien megromlottunk, nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Ott voltunk a földön. Pál apostol levitt bennünket a földre. Nem azért tette ezt, mert ő ebben gyönyörködik, hogy valaki rosszul érzi magát ott a padlón, hanem azért, mert nekünk erre szükségünk van. Ahhoz, hogy az Isten felemelhessen bennünket, hogy igazán segíthessen rajtunk, ahhoz nekünk tudnunk kell, hogy hol állunk. A változás úgymond a múlt heti ige szakaszban kezdődött el, most már nem lefelé vezet az utunk, hanem elindul fölfelé. Az elmúlt szakaszban elhangzott a jó hír, nevezetesen, hogy van megigazulás az Istennél. És nem magunk által, nem a saját erőnkbe vetett hit által, meg a gyakorlatunk által, hanem Isten Jézus Krisztus áldozatáért és a belé vetett hit által igazít meg bennünket. És amikor ez megtörténik, akkor elkezd az életünk helyreállni. Elkezdünk úgymond az egészség útján járni, azon növekedni. De hadd mondjam megint azt, hogy a károgó kórus az most is aktív. Ahogyan korábban problémájuk volt a bűnnel és az ítélettel, most a hitáltali megigazulással van problémájuk. És azt kell mondjam, hogy ezek nem feltétlenül rosszindulatú emberek. Van olyan, amikor valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Csak hinni kell Krisztusban, és már is elindul az életem a jó irányba. Tényleg ennyi lenne az egész? Túl szép, hogy igaz legyen. És Pál apostol gondolatban most is végigveszi azokat az ellenérveket, amiket ilyenkor az emberek általában megfogalmaznak. És válaszol ezekre az ellenérvekre. Hát a mai napon a 4. fejezet első 8 versét fogjuk megvizsgálni, de mielőtt rátérnénk az ellenérvre és az azokra adott válaszokra, szeretnék röviden visszautalni a Krisztusba vetett hit általi megigazulásra. Biztos tudjuk, hogy holnap után lesz október 31-e. Minek az ünnepe október 31-e? Nem a Halloween-é. Nem, ez nem is ünnep. Szerintem ez egy tragédia, de most ebben nem akarok belemenni. Október 31-e a reformáció ünnepe. 500 évvel ezelőtt őseink újra megértettek egy bibliai igazságot. Ennek az igazságnak a lényege az, hogy az ember a Jézus Krisztusba vetett hit által üdvözül. Pont ez az ige jutott nekünk ezekre a vasárnapokra, nem véletlen. Valószínűleg Isten újra meg akar bennünket erősíteni ebben az igazságban. Röviden vizsgáljuk meg magunk számára ezt az igazságot. A textusban, tehát a második igében, amit felolvastam, ez áll, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Tehát miért igazul meg az ember? Pál apostol kettő feltételt szab. Az egyiket úgy is nevezhetnénk, hogy a megigazulás objektív alapja. Tehát mi az, amit az Isten tett értünk, ami által minden megfordult. És ezt úgy lehet mondani, hogy ez a golgotai áldozat. Jézus feláldozta önmagát a Golgotán, és ez mindent megváltoztat. Ezt nevezzük úgy, hogy a megváltás. Mi történt? Mi a megváltásnak a lényege? Ez a kifejezés, hogy megváltás, nem csak vallási értelemben használatos, hanem hétköznapi értelemben is ismeretes volt az Ószövetségben. A megváltás hétköznapi értelemben az adósság kifizetését jelentette. Felolvasok egy igét. Mózes 3. könyve, 25. fejezet, 47. 48. versei. Ha a jövevény vagy betelepült vagyont szerez melletted, testvéred viszont elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted levő jövevénynek, vagy betelepültnek, vagy valakinek, aki egy jövevény nemzetségéből származik, bár eladta magát, legyen visszaváltható. Bármelyik rokona visszaválthatja őt. Visszaváltás, megváltás. Valaki annyira elszegényedett, hogy eladta már az ingóságait, eladta az ingatlanját is, csak hogy kifizethesse a tartozását, de ez még mindig nem volt elég, akkor saját magát kellett átadnia a hitelezőjének rabszolgaként. És amikor ez megtörtént, akkor Isten lehetőséget adott a törvényben arra, hogy ez a rabszolgaság megváltozzon, hogy újra szabad lehessen az ember. Jöhettek a rokonok, odaállhattak a hitelező elé, és azt mondhatták, hogy tessék, itt van a pénz. Letesszük a te asztalodra, szabadítsd fel a mi rokonunkat. Hát ezt jelentette a megváltás. Aki helyett kifizették a tartozást, az szabad emberré lett. A megváltás vallási értelemben is egyfajta adósságrendezésről szól. Múlt héten Steve a tranzakció kifejezést használta, nem tudom, emlékszünk-e rá, és utalt is rá, hogy Amerikában mennyi minden forog a pénz körül, mennyivel könnyebb így megérteni, hogy a kereszten egy tranzakció történt. De ez nem egy új dolog, ez tényleg tranzakció. Már a Biblia is ezt a kifejezést használja. Megint egy igét hadd olvassak Pálnak a Kolosséiakhoz írt leveléből a 2. fejezet 14. versét. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Amikor mi emberek bűnt követtünk el az Isten ellen, ősszüleink fellázadtak, mi pedig napról napra szaporítjuk a bűnt, azt a Biblia úgy fogja fel, hogy van egy mérhetetlen adósságunk az Istennel szemben. Egy mérhetetlen bűnadósság. És hiába kérünk részletfizetést, nem tudjuk befizetni, nem tudjuk kiegyenlíteni a számlát, mert nemhogy csökkentenénk az adósságunkat, de napról napra növeljük. Tehát van egy lefizethetetlen bűnadósságunk. Mi nem tudjuk megoldani. De Krisztus a maga tökéletes életével és a maga ártatlan halálával ezt az adósságot kifizette. Oda szegezte ezt az adós levelet a keresztfára. Akiért úgymond Krisztus kifizette ezt az adósságot, magyarul megváltotta, annak az Isten nem tulajdonít bűnt, római levél szerinti szóhasználattal élve megigazul. Tehát ez is adósságrendezésről szól. Kifizeti, és én igaz emberré válok. Tehát ez a megigazulásunknak az objektív alapja. Valami történt a történelemben, kézzel fogható módon, és itt fordult meg minden. De van egy másik feltétele is a megigazulásnak.
ez pedig a Jézus Krisztusba vetett hit. Van egy híres baptista igehirdető, illetve volt, Charles Spurgeon, biztos ismeri mindenki, vagy legalábbis a többség. Talán többen forgattuk is már az ő napi áhítatos könyvét, aminek az a címe, hogy Isten ígéreteinek tárháza. Ki ismeri ezt a könyvet, kezeket fel? Sokan. Minden napra van benne egy igei ígéret. Mit ígér Isten az őt szeretőknek? Most felteszek még egy kérdést, itt is lehet jelentkezni. Ki az, aki tudja, hogy mi ennek a könyvnek az angol címe? Tudtam. Senki nem jelentkezik. Lefordítom. Az a címe, hogy a Hit Check könyve. És miért ez a címe? Spurgeon a 19. században élt, és abban az időben terjedtek el a check könyvek. Magyarul mindenkinél volt, legalábbis a gazdagabbaknál egy check könyv, és hogyha valakinek akartak pénzt adni, akkor megírták a csekket, kitépték, odaadták a kedvezményezetnek, az illető pedig bement vele a bankba, bemutatta, és kifizették neki az összeget. És arra utalt ezzel Spurgeon, hogy valami hasonló van a Bibliával is. A Bibliában ott vannak Isten ígéretei, ez egy hatalmas csekkönyv. De ha én ezeket nem hiszem el, ha nem állok velük oda Isten elé, mint egy bankár elé, és nem mondom azt neki, hogy figyelj, itt van, te ígérted, vásd be, akkor azokból az ígéretekből az én életemben nem történik meg semmi. Nem lesz haszna az életemben az Isten jó ígéreteinek. És a megigazulással, Isten legnagyobb ígéretével is ez a helyzet. Ha Krisztus meghalt a kereszten, ez fantasztikus. De ha én ezt nem hiszem el, ha nem állok oda Isten elé, és nem mondom azt, hogy Krisztus érdeméért, bár én nem érdemlek semmit, de az ő érdeméért fogadj el engem. Lázadóból hadd lehessek a te gyermeked. Ha én ezt nem teszem meg, ha nem hiszem, akkor az én életemre nézve semmi gyümölcse nem lesz annak, hogy Krisztus meghalt a kereszten. Tehát ez az óriási ígéret, és ez az óriási lehetőség, ez itt áll előttünk is. A római gyülekezet tagjai is meghallották, reformátor őseink is meghallották, és most mi is meghallottuk, hogy létezik hitáltali megigazulás, így lehetünk az Isten gyermekei. És akkor jöhet a károgó kórus. Voltak emberek, akik egész egyszerűen nem tudták elhinni ezt az örömhírt. Óriási, nem? Ennyi a dolgom, hiszek Jézusban, és minden megoldódik. De jönnek emberek, akik azt mondják, hogy na azért ez nem ilyen egyszerű. Ez egy kicsit összetettebb kérdés, ennél ismerjük ezt, ugye? Amikor valamire azt akarják mondani, hogy na ez nagyobb falat ennél, akkor azt mondják, hogy összetettebb. Én ezt árnyaltabban látom. Hát voltak ilyen emberek, akik Pál apostol elé is odaálltak nem egyszer, nem kétszer, és azt mondták neki, hogy hát nagyon szép, amit mondasz, de ez nem ilyen egyszerű, nem fekete-fehér a dolog. Mi volt az ő ellenérvük? Hát az, ami itt megfogalmazódik, azt úgy mondhatnánk egy mondatba tömörítve, Ábrahám a saját erejéből igazult meg. Hadd olvassam fel az ezzel kapcsolatos igeverset, a 4. fejezet 4. verséből. Itt Pál apostol a saját álláspontját mondja el, de visszhangzik benne a negatív álláspont is. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Valószínűleg a római gyülekezetnek elsősorban a zsidó tagjai voltak azok, akik azt képviselték, hogy Isten a tetteinkért cserébe ad nekünk megigazulást. És így volt ezzel már a mi ősatyánk Ábrahám is, aki a tettei alapján nyerte el a megigazulást. Olyan ez, mint az olimpia. Haladok előre, és hogyha legalább az első kettőben benne vagyok, akkor tovább jutok a következő feladatra. Vagy én érek be először a célba, megnyertem. tehát valami nagyot nekem teljesítenem kell, és akkor megkapom az Istentől ezt az ajándékot. Elfogad az ő gyermekének. Azért mondtam, hogy valószínűleg a zsidók lehettek azok, akik elsősorban ezt képviselték, mert az ő szemükben mindig a tettek jelentették a kulcsot. Lukács evangéliumában a 8. fejezet 11. 12. versében a következőt olvassuk Jézusnak egy példázatában. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Egyébként ez egy vonzó álláspont. Van egy leírás, hogy nekem mit kell tennem, és ha ezt megteszem, annak a következménye az, hogy az Isten engem elfogad. Tudom a kereteket, tudom, mit kell teljesíteni, átlátható, kezelhető. Persze, hogy az ember ehhez ragaszkodik. A zsidók bizonyos törvényekhez ragaszkodtak. Hát a tizedhez, meg a böjtöléshez, meg mit tudom én mihez, tudom, csak most nem akarom részletezni. És akkor majd elfogad az Isten. Ez jobb, mint a hit. Mert a hit az olyan bizonytalan. Tényleg ennyit kell tennem, hogy hiszek? Na nem már. Ha cselekszem, hogyha ezt fel tudom mutatni az Istennek, na akkor már biztonságban érezhetem magam. De rögtön hadd tegyem hozzá, hogy valószínűleg nem csak a zsidók voltak ezzel így. Sok pogány is ugyanígy érzi magát. Lehet, hogy nem a törvény cselekedeteivel akarunk odaállni az Isten elé, de hát mindenki üzletiesen gondolkozik. Én adok valamit az Istennek, és ő is ad nekem valamit cserébe. Valahogy lekötelezem az Istent. De konkrétan a zsidók Ábrahámra hivatkoztak. Nagyon gyakran elhangzott ez az ő szájukból, hogy Ábrahám a mi atyánk. Ugyanezt a gondolkodást vetítették ki rá. Ha nekünk a tettek a fontosak, akkor Ábrahám, ami ősatyánk, úgymond a király volt ezen a téren. Ha neki volt mit felmutatnia az Isten előtt, hát neki aztán volt. Mert mit csinált ez az Ábrahám? Hát vándorolt. Sok száz kilométert vándorolt, talán 1000 kilométereket is. Isten mondott neki valamit, és ő elindult. Mekkora dolog? Mit vállalt ez az Ábrahám? Aztán ott volt a Siddim-völgyi csata, amikor Ábrahám elindult egy kisebb sereggel, és legyőzte az 5 királynak a szövetségét. Mit vállalt ez az ember? És megmentette vele az unokaöccsét. Aztán azt olvassuk, hogy egyszer csak megjelent Isten Ábrahám sátrainál, 2 angyal kíséretében, ilyen emberi formában. És Ábrahám megvendégelte őket. Később még alkudozott is az Istennel, hogy megmentse ugyancsak az unoka öccsét egy másik ítélettől. Hát így tekintettek vissza a zsidók Ábrahámra, egy hős. Ő aztán bemutatta, mit jelentenek a jó cselekedetek. És a gondolat, hogy mi történt vele, Ábrahám megkapta a jutalmát, mint egy a fizetségét Istentől. Ezért lett ő igaz. Hát ez volt a zsidó hozzáállásnak a lényege. Ő, ami ősatyánk, bemutatta, hogy hogy kell az Isten által elfogadhatóvá lenni, és mi az ő példáját követjük. Hát ez volt az ellenért. Tehát hiába mondja Pál, amit mond, hogy itt van Krisztus, mit tett a kereszten, hinni kell benne, nem. Mi visszanézünk az Ószövetségre, látjuk Ábrahámot, ami atyánkat, az ő tetteit, az ő megigazulását, hát akkor egyértelmű, hogy nem igaz, amit Pál mond. Hogyan válaszolt Pál erre az ellenérre? 2 választ is adott. Az elsőt így nevezhetnénk, hogy az írás bizonyságtétele. Ezt olvassuk a 3. versben. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Nagyon fontos ez a kérdés. De mit mond az írás? Ez rögtön jelzi, hogy mi a hívő ember gondolkodásának a lényege. Jönnek mindenféle gondolatok. De nekünk az a fő kérdés, hogy mit mond az írás. Mert ha az írás mond valamit, akkor lehet, hogy 10 millió ember mást mond, akkor is az írásnak van igaza, mert az Istentől származik. Na hát mit mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Ha megnézzük Ábrahám történetét, persze vannak benne nagy tettek, de nem a tettek a lényeg, hanem a hit. Ábrahám életének minden egyes lépését a hit jellemezte. Hol kezdődik ez a történet? Ábrahám elhívásánál. Az 1 Mózes 12-ben az első verstől ezt olvassuk. Menj el földedről, rokonságod közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, nagyjáteszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. Hát mi ez, ha nem hit? Valaki ott ül az anyagi biztonságában, egy jól védett városban, és egyszer csak hall egy hangot. Hát miért engedelmeskedjen ő annak a hangnak? Csak is azért, mert hisz neki. Ha nem hitt volna neki, akkor nem tett volna keresztbe 2 szalmaszálat sem. De Ábrahám megérezte, hogy itt az élő Istennel van dolga, akié minden hatalom. És ha az Isten azt mondja, hogy indulj el, és ott tényleg az vár rád, amit én mondok, akkor az meg fog történni. Itt nem az a lényeg, hogy Ábrahám elindult, hanem az, hogy a szívében megszületett a hit. Én hiszek ennek az Istennek. Egy másik ígéretet és a hitnek a példáját hadd emeljem ki. Ez a honfoglalásnak az ígérete. Egy fejezettel később az 1 Mózes 13-14-től kezdve. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy. Északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Indulj hát, járd be ezt a földet széltében, hosszában, mert majd neked adom. Így vonult tovább Abrám a sátraival. Nem tudom, mennyire ismerjük az ókori Közel-Keletnek a történetét. Ha ott valahol valaki talált magának egy helyet, akkor örült, mint majom a farkának, bocsánat a fogalmazásért, mert ez egy elég sűrűn lakott terület volt. Kánaán földje egy nagyon jó vidéknek számított. Jöttek, mentek a népek. Ha én találtam egy jó helyet magamnak, akkor ahhoz ragaszkodtam. Ez az enyém. Nem engedem el, nem megyek máshova, ki tudja, hogy máshol mi vár rám. De Isten azt mondta, hogy akármerre indulsz el, minden a tied lesz. Tehát, ha most elindulsz, akkor biztos találsz magadnak majd egy helyet. És megint csak Ábrahám elindult. Nemrég érkezett meg. Nemrég tapasztalta meg, hogy a bizonytalan utazásnak vége, és valahol ott lehetek. És azt mondta neki Isten, hogy ne állj meg, menj tovább. Újra hagyatkozz rám. És Ábrahám megint hitt neki. Még 2-t hadd mondjak a hitnek a példáiból. Melkisédek látogatása. Ez is a 14. fejezetben van megírva, a 18. verstől. Melkisédek ezt mondta, áldott vagy Abrám a felséges Isten előtt, aki az eget és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. Hát mekkora dolog ez? Jön valaki, aki úgy mutatkozik be, hogy a felséges Isten papja. Ábrahám hiszékeny ember volt? Hát nem gondolom. 75 évesen hívta előt az Isten. 75 éves korára az ember már elég sok mindent megtapasztal. Én is annyi történetet hallok itt, amikor becsöngetnek, hogy így raboltak ki, úgy ütöttek le, visszahozom a pénzt, stb. Az ember egy idő után megedződik, elveszíti a naivitását. Ábrahám is hallotta, hogy jön valaki, aki azt mondja magára, hogy én az Isten papja vagyok. És mit csinált? Tizedet fizetett neki mindenből, amilyen volt. Azért az nem kevés. Ez egy elég komoly összeg lehetett terményekben. Miért tette? Mert elhitte. Tudta, hogy az Isten segítségével győzte le az ellenségeit, és ez az Isten továbbra is ott lesz vele. És az utolsó hit tény, az a 15. fejezetben olvasható, az 5. verstől, majd kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Ennyi utódod lesz, mondta. Abrám hitt az Úrnak. Tehát elhívta Ábrahámot, a honfoglalás ígéretét adta neki, elküldte Melkisédeket, utódokat ígért neki, és bármit mondott neki az Isten, Ábrahám mindig hittel válaszolt. És mi volt ennek az utolsó epizódnak az eredménye, a gyümölcse? Ábrahám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Isten gyermekeként tekintett Ábrahámra. Tehát ezt mondja az ige. Teljesen mindegy, hogy mit akar valaki belelátni Ábrahámnak az életébe. Nem azt kell belelátni, az igét kell elolvasni, és ott az áll, hogy hitt Ábrahám Istennek, és ezért igazult meg. Nincsenek más körülmények. Nincs valami, amit még hozzá kell adni, és így lesz ebből megigazulás. Csak ennyit olvasunk. Hitt, és Isten ezt számította be neki igazságul. De Pál apostol ad egy másik választ is, nem csak az ige válaszát. Nagyon jó lenne, ha mindenkinek elég lenne az ige válasza, de Pál apostol elég bölcs, és tudja, hogy ennél többre is szükség van. Sokszor szükség van ennél többre is. Vannak emberek, akiket más típusú érvekkel jobban meg lehet győzni. Hadd mondjak egy nagyon rövid egyháztörténeti példát ezzel kapcsolatban. Amikor a reformátorok elkezdték írni a maguk műveit, teológiai műveit, akkor kifejezetten figyeltek rá, hogy ne egyszerűen csak magyarázzák az igét, ami oda le van írva, hanem meg is támogatták mindezt egyházatyáktól vett idézetekkel. Mert tudták, hogy a katolikus olvasók valószínűleg sokkal többet adnak az ő szavukra, hogyha azt látják, hogy jé, Ágoston is ezt mondta, jé, Jeromos is ezt mondta, meg a többiek is mindezt mondták, tehát ebben lehet valami. Az ige volt számukra a lényeg, de egy ilyen másodlagos érvrendszerrel is megerősítették a mondani valójukat. Hát Pál apostol is valami hasonlót tesz ezen a részen, ezt úgy neveztem el, hogy a lélek bizonyságtétele. Magyarul, melyik álláspont vezet egészségesebb lelkiséghez? Az az álláspont, amelyet némelyek képviseltek, hogy az ember cselekedetek által igazul meg, vagy az az álláspont, amelyet így neveztünk el, hogy a hit általi megigazulás. Hát nézzük meg, hogy melyiknek milyen eredménye van az ember életére, lelkiségére nézve. Kezdjük a saját erejében bízó emberrel. A saját erejében bízó ember boldogtalan. És most hadd olvassak fel egy hosszabb szakaszt a tékozló fiú példázatából. A Lukács evangélium a 15. fejezetéből az idősebb fiúnak a példáját. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez az idősebb fiú, a magában bízó embernek az ősképe. Szolgáltam neked. Van egy apja, aki szereti őt, de ő mit mond neki? Nem azt mondja, hogy viszont szerettelek téged. Szolgáltam neked. Egyetlen parancsodat sem szegtem meg. Értjük ezt a lelkiséget, amikor valaki így tekint az Istenre? Mennyi boldogság szorult ennek a fiúnak az életébe? Semennyi. És nem akkor kezdődött a boldogtalansága, amikor meglátta, hogy az apja visszafogadta az öccsét, az ő érdemtelen öccsét, és ment a buli. Nem ekkor kezdődött az ő boldogtalansága. Hát ami kirobban belőle, az jelzi az ő egész életét. Hogy szolgáltam neked folyamatosan, nem adtál nekem még egy kecskegidát sem. Hol van ebben az öröm? Kérhetett volna az apjától, és kapott volna. Hát az apja mit mond? Mindenem a tiéd. Ott volt minden előtted. A szívemet is kiraktam neked. Neked ez nem kellett. Neked volt egy elképzelésed, és ezért nem láttad az én szeretetemet. És nem tudtál boldog lenni. Az, aki azt gondolja, hogy Isten az ő tetteiért elfogadja őt, még az sem tud boldog lenni. Mert gondolhatja azt, hogy de meddig tart ez? Most éppen elfogad az Isten, most jó állapotban vagyok, most teljesítettem. De mi lesz majd egy év múlva? Hogyha valami félrecsúszik az életemben, nem fogja azt mondani az Isten, hogy akkor most már nem kell lesz? Hát ez ennek a gondolkodásnak a rákfenéje. Mindig minden az aktuális teljesítménytől függ. És aki belekerül a teljesítménykényszernek a csapdájába, az nem lehet boldog. Hétköznapi értelemben sem, és az Istennel való kapcsolatában sem. Ez a lelkiség ezt eredményezi. Tehát Pál apostol oda tudta mondani úgymond az ellenfeleinek, hogy hát tessék, ezek vagytok ti. Nem csak, hogy az igével nem egyezik, amit mondotok, de nézzétek meg magatokat. Boldogtalan emberek vagytok. Nézzük meg a másik oldalt. Az Isten szeretetében bízó ember boldogságát. Ugyanebből a példázatból. Lukács 15:20. Verstől a fiatalabb fiúnak a helyzetét. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Ez a fiú ugyanúgy gondolkodott korábban, mint a bátyja. Ezért is ment így vissza az apjához, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Korábban még azt is elhatározta, hogy majd miután ezt a mondatot elmondta, hozzáteszi a másikat is, hogy tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Hadd legyek olyan viszonyban veled, mint a többiek, de legalább megélhetésem lesz. Ő is úgy gondolkodott, mint a bátyja. De mi történt? Az apja olyan szeretettel halmozta előtt, hogy valami ebben a fiúban megváltozott. Tudta, hogy nem teljesített jól, sőt, de amikor megérezte az apjának a szeretetét, hogy még mindig gyermekeként tekint rám, és nem olyan értelemben, hogy kapsz még egy esélyt, de most ezt el ne játszd, hanem tényleg gyermekeként, akit ő nagyon szeret, abban a pillanatban benne megváltozott valami. Mert amikor ezt olvassuk a legvégén, hogy és vigadozni kezdtek, ez nem csak azt jelenti, hogy az apa vigadozni kezdett, meg a szolgák, na ma eszünk egy nagyot, nem. Ebben a fiú is benne volt. Végre megtaláltam a boldogságot, amit eddig soha nem találtam. Mert amikor elherdáltam az apám vagyonát, akkor voltak örömeim, de ez a fajta boldogság, ez ismeretlen volt számomra. Hát ilyen az, amikor valaki nem magában bízva járul az Isten elé, hanem Krisztusban bízva.
Nekem nem kell felmutatnom semmit. Krisztus már megtette. És az Isten elfogad engem gyermekeként. Van ennél nagyobb boldogság? Nem tehettem érte semmit, de azért sem tehetek semmit, hogy elveszítsem ezt az állapotot. Mert az Isten ennyire szeret engem. Ingyen! Na itt az embernek a görcsei kezdenek kiengedni, mert már nem rajtam múlik. Hát Pál apostol ezt hirdette nagy bátorsággal, hogy az ember a Krisztus áldozatába vetett hit által igazul meg, és lehet, hogy bennünk is néha van ilyen gondolat, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Talán úgy érezzük, hogy valamit még nekünk is hozzá kell tennünk. Legalább minden reggel olvassam el az igét, pontban ugyanabban az időben. Az imádságaim legalább 5 perc hosszúak legyenek. Minden nap legyen legalább egy jó cselekedetem. Néha vannak bennünk ilyen már-már babonás gondolatok, hogy ennek azért még meg kell lennie. Mert ha nem lesz meg, akkor mi lesz? Akkor kimegyek az utcára, és az első sarkon rám esik egy tetőcserép, vagy mi történik? Merjük elhinni, amit az ige mond. Van megváltás, van megigazulás, és ez nem rajtunk múlik. Az egyetlen dolog, amit nekünk tennünk kell, az a hitnek a megvallása. Valljuk meg az Úrnak, hogy mi benne bízunk, benne hiszünk, és kérjük tőle, hogy Jézus Krisztusra nézve adjon megújulást a mi életünk számára. Amen. Válaszoljunk az igére. A 797-es számú énekünk első és harmadik verseit énekeljük el. A régi számozás szerint ez a 425-ös ének. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy amikor megláttad a mi gyarló, ítéletre méltó állapotunkat, akkor megindult rajtunk a te szíved, és olyat tettél, ami minden gondolatunkat felülmúlja, elküldted értünk a te fiadat, aki saját maga rendezte a mi bűnadósságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy minden készen áll számunkra. Kérünk add, hogy elmerjük hinni ezt a jó hírt, és tudjunk egyedül a te fiadba kapaszkodva, egyedül őrá hivatkozva odaállni eléd, és kérni, hogy fogadj el bennünket, mint a te gyermekeidet. És Urunk, ha már régebben járunk a te utadon, akkor is arra kérünk, hogy erősíts meg ebben az igazságban, mert folyamatos a kísértés, hogy valamivel kiegészítsük a Jézus Krisztusba vetett hitet. És te látod, Urunk, hogy amikor engedünk ennek a kísértésnek, akkor a boldogságunk azonnal áldozatául esik mindennek, és egy merő görcsben éljük az életünket. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg ebben a hitben, és segíts, hogy átélhessük annak következményét, a békességet és az igazi örömet. Köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetünket is. Köszönjük, hogy olyan sokunkat megtalálsz az igével napról napra. Köszönjük, hogy segítesz elhinni mindazt, ami ott szerepel, megújítod az életünket, helyreállítod kapcsolatainkat, utat mutatsz nekünk. Köszönjük, hogy így tekinthetünk rád, mint a mi jó pásztorunkra, aki előttünk jár. Szeretnénk, Urunk, hűségesen követni téged, ehhez kérjük a te lelked vezetését. És hadd kérjük, hogy te vigasztalj bennünket, amikor éppen arra van szükségünk, akár milyen módon ér is bennünket megpróbáltatás, akár azért, mert elveszítettünk valakit, akár azért, mert egészségileg kerültünk egy nagyon nehéz helyzetbe, akár azért, mert a magány vesz minket körül, akár milyen nehézség. Tudjuk, Urunk, hogy a te szereteteddel mindent le lehet győzni. Kérünk, hogy ebbe a szeretetbe hadd tudjunk belekapaszkodni. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Áldás békesség, köszöntöm a testvéreket. Két rövid művet éneklünk ma. Az első egy kánon, amelyet a reformáció 5 jelmondatára készült, 5 szóláját dolgozza föl, Vízi István munkája. A második pedig Gárdonyi Zoltán kórusműve, a 96. Zsoltár egyetlen versére. A Zsoltár nem egy versből áll, de a lelki megújulásunkat sürgeti ez a vers, hiszen új éneket akkor éneklünk, amikor frissen éljük át az Isten szabadítását. Fogadják szeretettel, testvérek, a szolgálatunkat.
Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, egyedül Christus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül isteni a dicsőség.
Nagyon szépen köszönjük.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.